Ki ne lapozgatta volna gyermekkorában a nagy színes képeskönyveket, amelyen március 15-e tablóképeit lehetett látni? Ki ne nézegette volna az épületeket, az akkori Pest-Buda partját, az akkori várost? Az aréna vendége Rádai Mihály, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Én pedig tettem neki egy felelőtlen ígéretet, amit röviddel utána meg is bántam, de azért most megpróbálom felidézni azokat az épületeket, amik számomra egészen biztosan 48. március 15-éhez köthetők, aztán lehet, hogy nagy blamás lesz belőle. Hát mindenek előtt a Dunapart. Nekem a Dunapart, a palotasor az lenne, a Lánchíddal mindenképpen. Az akadémiát tudjuk, hogy volt. Amit tudok még, az egészen biztosan, az ugye a Pilvax, maga a városháza, amit akkor nem így hívtak, de ugye ami laktanya volt, ahonnan végül is aztán nem vezényelték ki a katonákat, ha jól tudom. Ezt lehet, hogy nem jól tudom, de majd Rádai Mihály kisegít. És mi még?
Nagyon nehéz a lecke, mert egyrészt március 15-e eseményeit végig járta a legkülönbözőbb rádiók, műsorok tömege, újságok, televízióadások az elmúlt napokban, tegnap előtt, és magam is többször, és mégse tudom, hogy mi az, amiről fontosan beszélni kellene. Nyilván a városháza, amiről beszélünk, az nem létezik, mert annak a helyén van a Kossuth-Lajos utca és az Erzsébeti Pesti hídfője, ott volt a régi városháza, amikor arra gondoltak, hogy azt lebontják, akkor építettek egy új városházát, de aztán mégse oda költözött a városi hatóság, hanem az úgynevezett invalidusok palotájába a mai központi városházára. Szóval komplikált ez a dolog, és volt helytartó tanács fönn a várban, amiről többször esik szó, és ma is megvan az épülete.
Megvan? Én úgy tudtam, hogy ez az épület nincs meg.
Nem, megvan a Kapisztránt és sarkán. És akkor ugye van az az épület, amiből Táncsicsot kiszabadították, ami nem csak Táncsicsot látta vendégül, hanem Veselényit és Batthyányit is később, és Kossuth Lajost is börtönideje alatt, és amit nekem idén volt módom először látni. Mert ez az épület, az úgynevezett Stockhaus vagy József kaszárnya a Táncsics Mihály utcában, ez az amerikai, aki és az amerikai tengerész gyalogsága van itt, és a börtönépületet, amely szerintem egy látogatható szenthely kéne lenne, legyen az ottani kondícióterem funkcióját tölti be, tehát a tengerész gyalogosok ott edzenek, és a Peter Tufó nagykövet csináltott egy összejövetelt, egy elég szűk létszámú hallgatóság előtt nemrégiben. Volt kis zene, volt versfelolvasás, és meg lehetett nézni utána az alsó régiókat is, tehát a cellákat. És hát meg kell mondanom, hogy nem lehetett neki könnyű az oroszlánszagot kiszellőztetni, ami az ott gyakorló katonák után felmaradhatott. És hát a pincerészek azok látszik, hogy nincsenek használatba véve, az emeleti rész az, ami nagyjából használható, bár függönyökkel volt takarva. Nehéz ügy, mert egyébként ennek az épületnek az udvarán, ahol fantasztikus kilátás nyílik Budapestre, tartják a nemzeti ünnepen, nagykövették a nagy fogadást, ahol mindig annyian jelennek meg, hogy délelőtt K betűig látják vendégül.
Ez milyen megfontolásban? Nem mondta, hogy ügyelném az amerikai
vagyok. Kártérítés. Második világháború után kapták meg a házat, és volt ilyen ajánlat, hogyha a Szabadságtéri Nagykövetség környékén kapnának egy másik házat, akkor cserélnének, de hát nincs olyan hatóság, amely csere szabatos ingatlant fel tudna ajánlani, hiszen a Szabadságtér környékén hát a szomszédos házak mindegyiket társasház, illetve lakóház, amelyet ilyen célra nem lehet kiüríteni, nincs elég pénz. Tehát egyébként a Szabadságtéren egyébként is rossz helyen vannak, mert most, amikor berendezkedtek arra, hogy hát ha megtámadják őket tankkal és tankcsapdákkal, vagy vitte robbanóanyagokkal,
gyakorlatilag
tankcsapdákkal látták el tavaly a Szabadságteret. Én arra gondoltam, hogy a Szabadságtérnek előbb-utóbb csak visszaadják a szabadságát.
Egyébként bármelyik magyar kormány tett lépéseket, hogy ezt a történelmi múltú épületet visszakapja az amerikaiaktól? Egyáltalán, hogy kezdeményezett
bárki? Nem könnyű a dolog. Én magam megpróbáltam korábbi nagykövetnél is, és később is. Ez volt a válasz. Egyébként Demszki főpolgármesterről is próbálkozott ezzel, hogy tárgyalásba fogjon. Ez volt az ajánlat tárgya. Na most hát az én birtokomban lenne a világ egyik legszebb kiállításával, kilátásával bíró, ekkora kertel rendelkező őrült gyönyörű hely, akkor hát én is megkérném az árát. De hát én arra gondoltam sokszor, és ezt mondtam is még korábban Vera asszonynak, a Plinken nagykövet feleségének, hogy ha a koronát visszaadták, hát ha egyszer ezt a házat is visszaadják majd Magyarországnak, én szerintem ez jó lenne. Aztán hát sok házról lehet beszélni, hát a Pilvax kávéház nincs meg, mint tudjuk, mert nem azon a helyen volt a Pilvax, ahol most, és Pilvax Károly kávéházában akkor már Fillinger József mért el kávét, szóval ez komplikált az elnevezés is, sok minden, de hát vannak hagyományok, amiket nem helyes fölborítani, és persze nem ebben az utcában volt, hanem a Herengászéban, tehát a mai Petőfi Sándor utcában volt a sarkon ez a bizonyos Pilvax, tehát egy utcával odébb. Most engem legfeljebb az zavar, hogy a Pilvaxra azon kívül, vagy City Panzió. Én örülnék, hogyha ennek a társaságnak a sorozat elnevezése lenne a szolidabb, és a Pilvax név lenne a nagyobb. Ha már úgy néz ki, hiszen az étteremben azért őrzik egy kis kiállítással a hagyományokat, és ha bemegy az ember, akkor jobb oldalt pedig van egy olyan teremrész, ami úgy van kialakítva az új épületben, a relatíve új épületben, mint amilyen a Pilvax lehetett. Egyébként kevesen tudják, hogy ilyen még egy van, még egy ilyen terem, Balatonfüreden, a gyógytér sarkán álló szálloda épületében van egy terem, amit úgy építettek meg, mint amilyen a Pilvax nagy terme volt, az úgynevezett szabadságcsarnoka, tehát kétszer is le van másolva.
Az egyébként teljesen kilátástalannak néz ki, hogy mondjuk a Pilvax visszakerüljön az eredeti helyére?
Hát persze, hát nincsenek azok a házak. Ez a ház úgy jött létre, hogy ebbe be volt kalkulálva arról a funkció. Egyébként van lent, ha valaki bemegy, egy felirat a belépéskor, szemöldök fa magasságában van, tábla, vannak benn vitrinek, tehát ez a hely végül is, ha nem is mint City Panzió, de mint Pilvax étterem, szolgálja a hagyományőrzését. De hát egyébként a magyar hagyományokkal mindenütt lehetne játszani, csak nem sok értelme van. Azt minden alkalommal, minden évben mindenki elmondja, hogy Petőfi soha nem szavazott el a Nemzeti Múzeum lépcsőjén a nemzeti dalt, de ez nem jelent semmit, ettől van ott egy emléktábla, ami erről szól, meg van Vasvári Pál emléktábla is.
És a
Nemzeti Múzeum lépcsője azért a magyar történelem szempontjából szent hely. Arról sem szokás beszélni, hogy Jókai és Petőfi egy lakásban laktak, és együtt csajoztak, és arról sem, hogy a szabadság nagy napján mindenki, mint a délelőtt elvégezte a dolgát, a Pilvax után szépen hazament, megebédelt, csicsik egy kicsit, és csak délután jöttek egy össze újból, tehát hogy milyen másképpen működött akkor a világ még forradalmi időszakban is, mint ahogy ezt ma elképzelnénk.
Egyébként a Dunapart, a híres nevezetes Dunapart, amit nagyon sok utazó megemlít, az mennyire ismerhető föl? Én előttem, alig. Vannak a meccetek alig-alig.
Alig, egyszerűen azért nem, mert egyrészt 1838-ban volt az a bizonyos árvíz, ami egy részét elmosta. Másrészt azért, mert bár megígérték a Henci generálisnak, hogy Pestről semmilyen támadást nem fogja érni a polgári Pestről a budai várban állomásozó osztrák csapatokat, ennek ellenére Henciék lőtték Pestet, és gyakorlatilag szétlőtték a klasszicista reformkori házakat. És ami megmaradt belőle, hát annak is azt meg elvitte a történelem, hiszen hát a végül is a Gresham helyén és a mai belügyminisztérium korábban banképület helyén is állt még klasszicista ház, amit aztán kicseréltek. De hát már nem volt meg a Dunasornak az épület sora. Néhány ház még áll, de hát a néhány házat meg elvitt a történelemnek a fejlődése, hogy a újabb és újabb házak kerültek. A legsúlyosabb eset talán, amiről én tudok, az a volt Európa szállodának a sorsa, amely helyén ez a bizonyos Penót nevű ház áll, amit oly sokan utálunk, amely az Európa ott állt, és a legszebb hazai bálterem volt annak idején. És hát a története az, hogy hát a mi emlékesek nem akarták hagyni, hogy le legyen bontva, és senki nem tudja, hogy hogy dőlt össze, csak az, aki tudja, hogy egy az én utcában megindult egy buldózer, és az, hogy nem egy drótkötéllel össze volt kötve az Európa szálló megmaradt oszlopaival. Így aztán véletlenül összedőlt az Európa szálloda, igen.
Maga az akadémia egyébként.
Na, ugyanúgy, mint itt most vagyunk a környéken, ez a bizonyos Berg Károly féle háza, Múzeum utca 3 alatt, amelyet meg kellett volna tartani most az új építkezés során, és hát mintán a beruházó meg az építész érdeke mást kívánt, hogy véletlen összedőlt, igen.
Egyébként maga az akadémia milyen állapotban van így városvédő szemlélet?
Mint a tudományos akadémia? Hát semmi gond vele. Hát gondolom ugyanúgy időnként föl kell újítani, mint bármely házat, mint az ember saját lakását, de hát a ház jó állapotban van, gyönyörű a díszterme, az aulája, magam sokat küzdöttem azért annak idején, hogy a Kádár korszakban onnan elvitt dombormű vissza egyrészt megmaradjon, ne rongálják meg, másrészt, ha már megtörtént a rendszerváltás, akkor kerüljön vissza a helyére. Ez, ami az aulában jobb oldalt van, ami ábrázolja Olló Barnabás jobboldalából, aki a szobrász volt, Erzsébet királyné Deák Ferenc ravatalánál is. Azért van az ábrázolás, és azért van ott, mert ott volt Deák Ferenc ravatala, és Sziszi ott ment kegyeletét lerúni az a bölcse előtt.
Én gyakorlatilag azért készültem nagy izgalom erre a beszélgetésre, mert Rádai Mihály, mint politikussal tudtam beszélgetni az elmúlt jó pár évben, de mint városvédővel, amíg országgyűlési képviselő is volt, addig nem nagyon.
Hát 90 és 94 között voltam az első ciklusban országgyűlési képviselő, azóta ezért elég sok idő eltelt.
De úgy érzi, hogy ugyanolyan nagy feltűnést keltenek mindazok a dolgok, amelyekért ön harcol, mint mondjuk ugye a rendszerváltás előtt, amikor ez igencsak forradalmi.
Nem szóval, hogy forradalmi, de azt hiszem, hogy a rendszerváltáshoz az, hogy a civil társadalom megerősödött legalábbis ezen a vonalon, az hozzájárult, és azt gondolom, hogy az országgyűlési időszak alatt a balatoni angolna pusztulás ügyei és az épített környezet megóvása érdekében tett különböző javaslatok és a természeti környezet, akár a bányászati törvény helyreállítása ügyében tett dolgok. Tehát akkor én nagyon aktívnak éreztem magam, és úgy vélem, hogy sikerült sok mindenbe beleszólni, és eredményesen beleszólni, de hát az ember életében ez egy szakasz. Én 94-ben eszemágában nem volt újra elindulni. Tehát úgy gondoltam, hogy elég ebből.
Fogékonyak az emberek, és fogékonyak társadalom a manapság?
Attól függ, hogy mikor. Hát lehet, hogy például most ünnepnap utáni délután, mikor mindenki a víkendházát és a nyaralókertjét próbálja rendbe tenni, akkor most a politizálnánk nem lenne elég fogékony, de lehet, hogy serkenteni lehet azzal az embereket, mondjuk telefonálásra vagy odafigyelésre, akik most hallgatnak minket, ha azt mondjuk, hogy most Grespik László maga, első Grespik László engedélyt adott, remélem, hogy nem érvényes, arra, hogy felássák a Petőfi sírta, mármint Petőfi felmenőinek öcsének a sírját a kerepesi temetőbe, hogy így próbálják meg a Segesván elesett Petőfi Sándor Barguzinba vinni. Tehát egyszerűen vannak olyan dolgok, amik szerintem érdeklődő típusú embereket felizgatnak és szívesen foglalkoznak vele. Ilyenek nyilván a környezetvédelemben is vannak, értsük alatt az épített és a természeti környezetvédelmét egyaránt. Természetesen mindenki fogékonyabb a saját környezetére. Tehát ha szomszédban építenek még garást, az embereket jobban izgatja, mint ha azon álljon, ahol dolgozni jár, és ahol szeretne parkolni. Vagy jobban izgatja az, hogyha az ő házába akarnak nyitni egy éttermet, és fél az ételszaktól, mint hogyha a szomszéd házba szívesen járna le, mert azért szeretne egy éttermet a közelbe. Tehát az emberek érdeklődése azért az nagyban befolyásoltatik, mint Bangban végleges döntése is, hogy az ő felesége gondba kerül-e Ottóval kapcsolatban, vagy nem. Tehát az ember akkor, ha ő személyesen is érintett, akkor, vagy a környezete iránt érintett, akkor sokkal, hogy mondjam, komolyabban fellép, mint úgy általában.
A közigazgatási hivatal vezetője engedélyt adott a Petőfi sír felásására. Ennek mi köze a BM közigazgatási hivatalának a sírhoz? Erre adhat engedélyt, Grespik László?
ravasz fogós, mert bevallom, én ezt este hallottam úgy, mint az egyik kereskedelmi rádió előre, így, hogy majd akkor éjfélkor elmondjuk részletesen, és éjfélkor már nem bírtam fönnmaradni, azóta még dolgozom. Tehát nem hallottam részletesen, viszont a mai újságban láttam, hogy ez benne van. Tehát teljes mélységében nem ismerem a dolgot, csak dühített az, amit eddig elolvastam róla, meg amit hallottam. A dolog arról szól, hogy a kerepesi temető az állam tulajdonában van, és azon állami tulajdonok egyike, amelyek ugyan az állam tulajdonából ki nem adhatók, így van a törvényben megfogalmazva, viszont oda van adva valakinek kezelése, ez esetben a fővárosnak. Így van, egyébként éppen most volt róla múltkor egy vita, a Királyfürdő, a Rudasfürdő, a Gülbaba türbe, a kerepesi temető, ilyenek, amelyek állami tulajdonból ki nem adhatók, de a főváros ingyenes használatbevételi joga van rajta. Na most ebből kifelől, ha kezeli a főváros, akkor úgy gondolom, hogy a fővárosnak kellene ez ügyben állást foglalni. A fővárosban úgy látszik, nem született olyan állásfoglalás, ennek utána kell nézzem, mert azt tudom, hogy azon a szinten, ahol a képviselők vannak, született elutasítás, hogy a hivatal részéről hogyan foglalták állásra. Szerintem az biztos, hogy én adtam az illetékes ügyosztálynak, ahova temetők tartoznak, szakmai anyagot, tudományos akadémiai anyagot, hogy tudjanak állást foglalni. A közigazgatási hivatal egy a szerencsétlen önkormányzati törvény óta jogosult arra, hogy másodfokon döntsön a kerületi döntések fölött, hiszen most ha építési igazgatásba belemennénk, akkor hosszú ideig tartana a dolog, mindesre annyit mondok, hogy és ezt sokan nem tudják, hogy a fővárosnak nincs építési engedélyezési jogköre, tehát bárhol bármit lebontanak vagy építenek, ha az nem műemlék, mert abban az esetben a műemlékesekhez tartozik a jog, akkor a kerületi önkormányzatoknál van a döntés, és amennyiben bárki fellebbez, akkor sem kerül a fővároshoz, hanem akkor a köztársasági hivatal dönt, és a köztársasági hivatal jogi szempontokból vizsgálja a kérdést, sohasem esztétikailag. Tehát, hogy azt nézi meg, hogy jogos volt-e a döntés kiadni mondjuk a Dunaparti tonépítedő toronyházra egy építési engedélyt, nem azt, hogy, vagy amit tudom, a Tudományos Akadéma lebontására egy bontási engedélyt, nem az, hogy az ennek a városnak jó vagy rossz. Itt ebben az esetben egy olyan politikai és történelmet megítélő dologról van szó, mert az az érzésem, hogy talán a Tudományos Akadémiának kéne állást foglalnia, és nem Gyulaspik Lászlónak. Az az érzésem, hogyha ez a hamis út, mert én meg vagyok győződve arról, hogy egy hamis út, olyan lehetőséget kap, hogy a saját hamis állítását bebizonyítsa. Én nem azt állítom, hogy igaza lesz. Azt állítom, hogy azt fogja mondani, hogy igaza van. Abban az esetben az egész történetnek még ez a kis bizonyossága is, hogy volt egy szabadságharc, és abban elhunyt a szabadságharc során az ország egyik legnagyobb egyénisége, akkor az is fölborul, és semmi értelme semmiről se beszélni a tövőben is, és a jövőben is semmi másról nincs szó, mint két ember presztízséről, és két ember presztízs ennyit nem ér.
Ebbe egyébként olyan hivatalok, akiknek például, bár elmondta, hogy végül is kinek az illetékességébe tartozik a temető, olyan hivatalok, amelyek, vagy olyan köztestületek, mint az akadémia teljes joggal nem szólhatnak bele. Tehát én olyan szinten érzem kegyeletsértőnek az egész ügyet.
Nézd, az roppant egyszerű a dolog. Herman Róbert, történész, akit én kerestem tegnap este, a hírt meghalva, de nincs Magyarországon, csak vasárnap jön meg, úgy tudom, aki megfogalmazta az akadémia jelentésnek a rövidített változatát, ami egyébként könyvalakban is megjelent. Egyértelműen jelenti ez az akadémia jelentés, hogy mindenféle vizsgálat arról szól, hogy ez egy tökéletes bluff. Na most a tökéletes blöffhöz hozzáteszem azt, hogy fogták a csontokat, és kilopták őket az Egyesült Államokba, tehát Magyarországon nincs senkinek sem módja megvizsgálni ezeket a bizonyos csontokat, amiket egy barguzini temető zsidó sírkertjében találtak, és amelyről ugye elterjedt, hogy női csontváz. Na most ráadásul Amerikában állítólag a Vizier Szilveszter Akadémiai halelnök nyilatkozott erről, vizsgálják és várják az eredményt, hogy megjöjjön az, hogy férfi vagy nő egyáltalán. Tehát legyen ilyen vizsgálat, és ennek ez legyen közzétéve. A sírt felbontani abban az esetben, ha kiderül, hogy női csont, az mondjuk semmi értelme. Egy. Kettő. Meggyőződésem, hogy miután Bargozimbor az ott lévő narodnyikok, vagy már más, bárki más kiterjedt levelezést folytattak Angliával, meg más helyszínekkel, ahol barátaik, rokonaik, üzletfeleik voltak. Előttem elég rejtélyes, és én egy egyszerű, primitív ember vagyok, nem történész, csak logikusan próbálok időnként gondolkodni. Nem tudom elképzelni, hogy Arany Jánosnak, Petőfi Zoltánnak, Szendrei Júliának, vagy akár Európának, amelynek a szabadságát olyan fontosnak tartotta a mi Sándorunk, ne írt volna három sort, miközben a posta működött. Szóval én nem hiszem ezt a dolgot el. Nem logikus, semmi nem logikus ezen a téren, egyetlen egy logika van, hogy Morvai elhatározta, hogy ez így lesz, Kiszeli úgy döntött, hogy ő eznek befekszik és bebizonyítja, és abban a pillanatban, hogy erre nekik módjuk lesz, miután nem akarják önmagukat lejáratni, azt fogják mondani, hogy ez az. És ennek a két embernek a presztízse föl fogja borítani a magyar történelmet. Tehát úgy gondolom, hogy ez ezen nem múlhat, nem múlhat Grespiken, ez én azt gondolom, hogy ez az ország elég fölkészült történésszel is, genetikussal is történik mindenféle vizsgálatra. Tőlem bevontják az amerikaiakat is. Szerintem ezt a vizsgálatot normálisan először gondolati síkon és történelmi vizsgálatokkal le kell folytatni, bár szerintem ezen már egyszer túl vannak az akadémia, és csak akkor szabad hozzányúlni és Ruz Mária csontjait és Petrovicsét bolygatni, hogyha 90, akkor már csak ez az egy bizonyíték hiányzik, és még akkor sem vagyok meggyőződve 100%-ig róla, mert nem tudom, hogy nem jó-e úgy a hagyománya történelem, ahogy van.
A grindolások időszakát éljük, amit persze mindenki üdvözöl, vagy alig van ember Magyarországon, aki ne üdvözölne. Tőkét fektetnek be a budapesti ingatlan piac, az egyik legdinamikusabban fejlődő piac. Mennyire tudják a városvédők, vagy akár a műemlékvédők képviseltetni a saját érdekeiket nagy tőkeerős lobikkal, befektetőkkel szemben?
Sokszor sem ennyire. A harc az létező harc, és a különbség elenyésző. Hát régen egy épület lebontása, vagy egy oda nem való megépítése esetén mondjuk lehetett az akkori kis királyokkal fölvenni a harcot azokkal, akik úgy gondolták, hogy azokkal, hogy hírbizományként övéik a hatalom. Most meg a tőkével. Hát nyilvánvalóan az, aki Gyöngyösön toronyházat építetett, vagy Pécset toronyházat építetett, és mondjuk Gyöngyösön azért kell lift céget fenntartani, az egy házban működjön a lift, vagy Pécset ott áll az orra a toronyház üresen. Ki tudja, mi óta, ezek nem tanultak a különböző nyugati példákból, ahol szintén nem igazán váltak be a fölépített toronyházak, akkor ez nyilván egy pártpolitikai vezető réteg döntése volt. Most másképp születnek a döntések, most a beruházó vagy az építész érdekel az, hogy toronyházat építsen, vagy a 13. kerületben, vagy a 9. kerületben, vagy ott, ahol éppen kedve van, és akkor ugyanúgy föl kell venni vele a harcot, csak kérdés az, hogy miután itt egy kerületi érdek egyezik azzal a helyszínen, amit a kerületi építési engedési eljárás jelent, és fővárosi szinten nincs beavatkozású mód, tehát mondjuk az első kerületnek nincs beleszólása abba, hogy a budai Várhegynél magasabb toronyház épüljön mondjuk 2-3 kerülettel odébb, vagy akár csak egyel is, és a fővárosnak sem. Tehát én azt hiszem, hogy változatlanul borzasztó fontos szerepe van az agitációnak, az agitáció eszköz lehet a városvédők, vagy ha úgy tetszik, a helyi patrióták kezében, másrészt újságban, televízióban, rádióban lehet agitálni, és néha és mutatni a jó példákat, és bombázni a rosszakkal.
Jó példaként említi ugye a vízügyi palota sorsát.
Igen, a pesti első hazai takarékpénztár, ami Ybl Miklós alkotása volt, majd már a Kádár korszakban a vízművek használta és hagyta el, ürítette ki
sajtosokságra.
Hát persze, és jött a könnyező házi gomba, mint minden üres háznál. Az a főváros ugye nem tudott pénzt fordítani arra, hogy karban tartsa az üres házat, hogy haszonba vegye, és aztán végre jelentkezett egy olyan német érdekeltségű cég, a Linner Kft., amely fantáziát látott benne, és amely a házat felújította. Én a magam részéről úgy tartom, hogy a ház műemléki értékei, és ha nem mondjuk ezt a szót, hogy műemléki, mert hogy ez számomra nem mindig jelent az garanciát egy értékre, hogy ráütnek egy műemléki pecsétet. Én szerintem egy országnak becsülni kéne a saját értékeit akkor is, hogyha erre nem egy törvény utasítja. akkor is ez egy nagyon jó ház, Ybl Miklósnak nagyon jó műve, az ország egyik legszebb lépcsőháza, még pedig abból az korból talán a legszebb. Én azt hiszem, hogy ez olyan ház, amit érdemes fenntartani, érdemes felújítani. Más kérdés az, hogy nyilvánvalóan az irodai tereket a 21. század irodatechnikájának igényeihez igazították. És én ezt elfogadom, mert a ház minden egyéb közösségi teremek hibátlanul helyre van állítva. Mégpedig úgy is, hogy a közben építettek a Lágyföld alatti parkolót, ami a belvárosban ugye nélkülözhetetlen, ha valaki irodázat akar üzemeltetni. A probléma most az, hogy nekik volt egy szerződésük a PSAF nevű állami céggel, ez a pénzügyi számviteli állami, hogy van pénz, nem tudom, PSAF, ez a rövidítés, hogy az költözik be, de úgy tudom, hogy az 500 fős cégüknek ez a 8000 négyzetméter iroda kevésnek tűnik, és ezért visszamondták a kontraktust. Így most ott áll a ház anélkül, hogy meg lenne oldva a hasznosítása. De hát én nagyon remélem, hogy előbb-utóbb az megoldó.
De legalább helyreállt, de hát ugye most elégedetten számolhat be a végeredményről, de hát ennek az épületnek a történetét nézve, hát én emlékszem, hogy egy majd 10 éves igencsak felforrósodott története volt, és hatalmas viták voltak. Több jelentkező volt, több elképzelésű volt, egészen hajmeresztőek voltak, volt, aki már az épület pusztulásától tartott. Szóval ez egy hosszú útra.
Hogy ne, magam is nagyon sokszor kellett megszólaljak annak érdekében, hogy nehogy azt higgyék, hogy az épületnek véges le kell bontani. Ugyanis azért az elég gyakran elhangzik egy házzal kapcsolatban, és az most mindegy, hogy hol van, melyik városunkban, vagy melyik kerületünkben, hogy nem gazdaságos felújítani. Szóval belegondolok, hogy a Gödöllői Grassalkovics kastélyt is zabálta a könnyező házi gombasztán, hál' Istennek milyen jó néz ki. Tehát ez nem azon múlik, nincs elveszett dolog, nem hiszem azt, hogy főfalakat, alapozást, tetőt lebontani, ha belül teljesen is ki van fosztva, olcsóbb lenne, mint helyreállítani valamit. Másrészt hát ugye van egy alapvető probléma, hogy nálunk a pénzügyi vezetés az Istenek sem képes lemondani arról az áfáról, például arról az adóról, amiről más tisztességes országban lemondanak, ahol becsülik saját épített kultjukat. Hát egyszerűen az utasítás és a büntetés az nem működőképes önmagában. Ehhez kellene valami ösztönzési mód, az ösztönzés az én agyam szerint, és más országok tapasztalata szerint az, hogyha valaki az ország épített öröksége szempontjából, de ide vehetjük a természetvédelmet is természetesen, ha egy fontos valamit megújít, fenntart, akkor adókedvezményeket kap. És az adókedvezmények ösztönzik arra, hogy ezt csinálja, ami neki esetleg költségesebb beruházást vagy fenntartási költséget jelent. És hát sajnos nálunk ez nem működik. És
igen, messze vagyunk.
Hát annak idején még ezt bevezették, és aztán még a német kormány utolsó idején, és aztán az Antal kormány második évében szüntették meg a műemlékek áfa mentességét.
Na most említettem, hogy ez egy nagyon furcsa harc, aminek az eredménye mindig változik. Ami ugye befektetők, vásárlók, ingatlanpiaci résztvevők és műemlékvédők, városvédők között dúl. Hol vannak most a legveszélyesebb vagy a legelszomorítóbb példák? Ahol úgy érződik a csata vesztéssel?
Nagyon vegyes a dolog, mert bizonyos dolgok sikeresek, bizonyosak nem. Tehát amikor arról hallottam mondjuk, hogy Dunaújváros, és akkor most nem a legtörténelmi városunkat mondom, nem Sopronról, Kőszegről van szó. Dunaújváros főterén akar az egyik hamburgeráj építeni egy nagy éttermet, akkor aggódtam, mert az volt a véleményem, hogy egyrészt nem kell a park helyett zabálda, másrészt az az érzésem, hogy annak a városnak is megvan a maga karaktere, mégpedig egy különleges korszakra utaló karaktere, amit nem kéne nem vállalni, hiszen a történelmet végképp eltörölni azt egy olyan korszak mondta, amelyet most nem éppen megtagadunk, akkor nem kéne eltörölni a történelmet. Végleg ez a korszak nem tartozik Magyarország legszebb korszakai közé, de a Dunaújvárosi sztálinvárosi házak és a Népstadion szobrai épp úgy egy korszaknak a jelzései, amelyeket ha megtagadunk, ahol kiesik egy épített korszak a magyar történelemből, ez nem volna helyes. Másrészt ugye a zöldet nem kell beépíteni, harmadrészt van az a probléma is, hogy mi kié. És ha egy külföldi megvesz valamit, mint láttuk most a Károly Mihály utca 12 esetében, lehet ez nagyszerű is, de lehet hiba is. Tehát például a Turai kastély, ami itt van Pest megyében 98 fokos meleg víz fölött, egy olyan külföldi tulajdonába került, még pedig egy magyar cég játszotta át, hogy egész egyszerűen közben elpusztul az egész, ott áll üresen, szétrohad, nem csinál vele semmit. Tehát ugyanaz lehet jó is, meg rossz is.
Elhanyagoltuk egy kicsit a Budapartot, amikor a Duna budai partját. Amikor arról beszéltünk, hogy hogy nézett ki 1848-ban a látképe a folyóról szemlélve Pestnek, arról sokat beszéltünk, de a budairól keveset, pedig azért az is eléggé kalandos volt és híres.
Hát ez egészen másképp nézett ki, ez nem hasonlítható. Meg volt a Rácváros, a Tabán, amit ugye 1930-31 során bontottak le. Egészen más volt a világ, aztán volt két templom, amiből az egyiket elvitte a második világháború. Hát úgy van vagyunk vele, mint a Hoyt palotával, mondjuk a Roosevelt téren, vagy a Margit-szigeti íbülféle fürdővel, vagyis helyreállítható lett volna, meg a helyőrségi templom is fenn a várban, aminek a maradék tornya a Magdolna torony, az emberek úgy ismerik. Nagyon sok mindent nem állítottak helyre aztán a 1945 utáni időszakban, ami helyreállítható lett volna, hanem vagy egy kis várakozás után bontották le, vagy azonnal. Így nagyon sok minden eltűnt, aztán volt olyan a budai Dunaparton, mint állott egy pontház a benzinkút előtt, a Nagy Imre tér előtt, ami volt olyan terv, hogy csak olyanok lesznek a budai Dunaparton. Most nagyon örülök azért, hogy az nem jött létre, úgyhogy csak egy ilyen van. Aztán ugye ott van a Várkert bazár, vagy Várbazár sor, ami
hát igen, a legendás botrány.
Most az a sok zűr van, de a kaszinó például úgy tűnt, ami most kaszinó, azelőtt azt azért elég sokan tudják, hogy a Vár vízművei voltak benne, tehát a vízpumpa, és azt is Ybl Miklós tervezte, aki meghatározó egyénisége volt annak az időszaknak, ami az építészetet illeti.
Egyébként ugye nagyon-nagyon sokan szokták fájdalommal említeni a Tabánt és a Rácvárost, de az megtartható lett volna, hogyha, mert ugye ma már az Erzsébet híd fontosságát senki nem vitatja, de szerintem senki
nem fűtött. Nem fűtött két dolog össze. A két dolog nem függ össze, tehát az Erzsébet híd áll, csak egy korábbi Erzsébet híd az időtájtott, szóval nem azért bontották le, hanem azért elavultnak tartották. Itt ma nagyon nehéz ennyi 70 év után erre bármit mondani. Én nekem az az érzésem, hogy ha végig gondolom, ami Óbudán történt, ami már a mi életünkben történt, akkor az valami hasonló. Ők annak idén a Tabánban be akarták építeni ezt a területet, aztán nem tették, és ma már soha nem is fogják, mert az zöld terület sokkal fontosabb, mint hogy ott házak álljanak. Óbudán ugyanúgy lebontották a kis házakat, lettek a helyen lakótelep méretű új háznegyedek, aztán kis ugyanúgy be akarták az új laki részt építeni, de azt, és az elmaradt. Aztán most egy darabi vegetálás után arról volt szó, hogy ott majd műemlékileg megóvják, és lesz, mint ahogy az osztrákok felismerték, hogy Neustift, avagy ott is a Neustift ugye új lakot jelent, hogy új lak és Grinzing példája nyomán ez egy hagyományosan beépített jó kis terület lesz. Nem ez lett, lebontották őket, és ilyen áll régi házakat húztak oda.
Grinzing viszonya más Bécshez egy kicsit, mint mondjuk a Tabánnak Budapesthez
képest. Most én már új lakról beszélek, tehát ami hasonló példa. A Tabánt én azt hiszem, hogy természetesen meg lehetett volna tartani. Mai ez az abszolút kiemlőttekbe való belesírás esete, mert akkor azt mondhatom, hogy meg lehetett volna tartani ókori római épületeket itt, és meg lehetett volna tartani középkori épületeket is, és ha belegondolok abba, hogy Pesten nem most a nem egyházi épületekre gondolok, nem templomokra, akkor a legrégebbi ház mindössze a barokkori, a bizonyos 100 éves étterem. Akkor azt kell gondolnom, hogy elég szegények vagyunk régi házban, de hát ez van.
Egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Medoltánától vagyok.
Üdvözlenek hallgatóként.
Hát volna egy érdekes mellék zöngéje ennek a szabadságharc és a város történetnek. Ugyanis, nem tudom, bizonyára Rádai úrnak ismerős, hogy a Gellért hegy tetején annak idején volt egy csillagvizsgáló.
Igen, így van.
Ennek mai napig is ott van fönt a Szikazajlak közepetáján egy ilyen emlékköve.
Ne haragudjon, annyit kérhetek, hogy vagy a rádióját halkítsa le, vagy távolodjon el tőlem, mert rettenetesen gerjedjünk.
Na, inkább ki is kapcsoltam, mert nagyon le volt ugyan halkítva, de közel volt. Nos, tehát ez az a csillagvizsgáló, amit a budai várostrom akkor sajnos szétlőttek. Ugyanis hát azt hitték a várvédők, hogy erről a hegyről lövik a várat, és egy viszonyló ágyúgója sajnos szétzúzta ezt a értékes műszerekkel tele zsúfolt csillagvizsgálót.
Bizony, pedig akkor a saját korában rendkívül előadott dolog volt.
Pontosan, hát az egyik legmodernebben felszerelt intézmény volt egész Európában. Hát igazából csak ezt szerettem volna hozzáfűzni.
Csak egy adalékot.
Budai látképről.
Ó, rengeteg érdekesség van, szóval ha most ebbe belemennénk, akkor se vége, se hosszabb lenne, azért hát, nem tudom, hogy én végül is ebben a 48-as témakörben Katona Tamással, Csorba Lászlóval, Óvár Jánossal és a többiekkel eddig 38-50 percet csináltam. Rengeteg a témát, gondoljunk csak abba bele, hogy mondjuk a budai vár falán mindenütt látszik az egy méter szélességben látható csík, amivel megmagasították a szabadságharc leverése után a várfal magasságát, vagy hogy a citadella azért épült, hogy féken tartsa a magyarokat, bár erre hál' Istennek soha nem volt szükség. Beszélhetnénk a Laszlovszki majorról, amely ma a Máltai Szeretetszolgálat háza, az Újligetben, vagy az Óravilláról a Svábhegyen, amik mind megvannak, és a szabadságharc tanúi, nagyon sok ilyen helyszín van.
Köszönjük, hogy felhívott bennünket, hallgasson tovább, és most kapcsolja vissza az Inforádiót. Említett, hogy rengeteg ilyen emlék van. Ezeket az emlékeket egyébként az ott lakók ismerik, tudnak róla, megbecsülik?
Hát ez egy nehéz ügy, mert én szerintem igen. Arról nem beszélve, hogy mindegyik megvan jelölve rendesen emléktáblával is azért. Szóval az afgán követség volt az Óravillába sokáig, úgyhogy bevenni nem lehetett, de mint a legkisebb gyerekem mondja, most fönn voltak az iskolájukkal március 15-ig előtt, tehát ezek szerint mostantól látogatható. A Görgei három budai a várostrom akkor volt fő hadiszállása közül. Az egyik teljesen ismeretlen, azt én azonosítottam be, az lenne van a városmajorban. Én borzasztó boldog lennék, hogyha lehetne küzdeni bizonyos ellenállásokat ott, az olyan lakást, amit nem véglegesnek szánnak. Szóval szükség lakás van benne, meg kertészeti vállalati rag lerakat, meg a Kós Károly általános iskola igazgatónőinek ellenállása van betáplálva oda, mint aki nem tűrne el vendéglátóhelyet a közelbe, de végül is ott mégiscsak a Remetéhez nevű vendéglátó üzemegységet kéne ott újra látni, mert hogy hát ez egy történelmi hely, és a szabadságharcra emlékező kegytárgyakkal berendezni. Nagyon népszerű hely volna egy sportcentrum, kórház, iskola közelbe.
Egyébként engem most itt ide-oda fúr a lelki ismeret, mert azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy annyira elborzasztó politikai újságírók vagyunk, hogy szinte semmi más nem olvasunk, hogy nem figyelünk. Én azt gondolom, hogy azért annyira nem lennék magammal igazságtalan, hogy én a könyvpiacot figyelem. És az az igazság, hogy most próbáltam felidézni olyan kiadványokat, amik segítenek el igazodni ezekben az ügyekben.
Rengeteg van, hál' Istennek.
Van, és ezek jó minőségűek?
Tegnap kaptam meg éppen azt, amelyet Garbóczi László és Bartos Mihály csináltak, írtak a Promontor Tétény a szabadságharcban, de ugyanígy elkészült Berezk, hogy mondjak, egy kicsi erdélyi települést, ahol Gábor Áron született, és minden településnek gyakorlatilag a leírása, és én azért tartom borzasztó fontosnak az évfordulókat, mert éppen minden alkalommal ilyenkor megindulnak a kutatások, és megindul a könyvkiadás is. Tehát
minden alkalommal oda lehet valamire figyelni.
Persze, Budapest 125 éves születésnapját, a 125 évet, az még kerek, igazán kerek év, de Buza Péterrel együtt nagyon erőszakoskodtunk, és végül is rengeteg könyv lett belőle, ami Budapest múltjának megismerését segíti, és ugyanígy hát végül is az egész 48-as szabadságharc emlékhelyek sorozatot a 140. évforduló előtt egy évvel kezdtem el, és 11 év volt arra, hogy mi felkeressük az összes helyeket, helyszíneket, a törökországi Kütahiától kezdve, ahol átmenetileg Kossuth lakott, ha úgy tetszik, New Yorkig, és Angliát és Franciaországot és a garibaldisták helyszíneit és magyarországi helyszíneket határokon innen és túl. Egyszerűen megpróbáltuk mindent magunk alá gyűrni, és én mindenütt fényképeztem is, tehát azért is csinálom, mert remélem, hogy ebből is egy lapozható könyv lesz előbb-utóbb, ebből a rengeteg képből és szövegből, és hát természetesen minden hely megcsinálta maga anyagát, hogy remélem, hát nem minden persze, de nagyon sok olyan könyv
született. És hogyha mondjuk a boldogtalan külföldi ide téved, és ugye elég sokan tévednek ide, az ő rendelkezésére is állnak olyan könyvek, amelyek egyébként tudományosan is megállják a helyüket, és jók.
Hát a Magyar Szabadságkor az története megjelent különböző variációkban. Van olyan, ami nagyon jó és jól forgatható, de nagyon gyenge minőségű.
Most nem is a Szabadságharcra akarom korlátozni. Általában Budapestre, hogyha ismerkedni akarom.
Nagyon jó guide-ok vannak, persze. Nagyon
jó. Ezek használhatók.
Van egy csomó jó úti könyv, és a csomó jó úti könyv át eltérő igényű embereknek megfelel. Hát most már különböző nemzetközi úti könyv sorozatokban is benne van Budapest és Magyarország, tehát sok mindent lehet látni. Én azt hiszem, hogy azzal nem vagyunk még tisztában, hogy mit kéne igazán mutatni. Én azt észrevettem, hogyha mondjuk rám bíznak a fővárosban egy nyugati bankárcsoportot, vagy kalauzolják valamit, és nem a halászbást kell viszem őket, mert oda, ugye ez olyan, mint hogy nem angolul kell iskolába tanulni, hanem valamelyik másik nyelvet, mert angolul úgy is megtanul az ember, ugyanúgy nem halászbást kell mutogatni, amikor én viszem őket, hanem mondjuk a postatakarék pénztárt a Hold utcában, aminél szebb szecessziós épület alig van a világon, vagy azt kell mondani, hogy el kell menni török fürdőbe dagonyázni, mert olyan tőlünk nyugatra nincs lévén, hogy a török nem menj nyugatra, tehát azt kell megmutatni, vagy ha még lehet benézni budapesti belső udvarokba, még nem zárják a házat, akkor azt kell mutatni, mert ezek az érdekes, az egyéni dolgok. Tehát azok a halászbástya nagyságrendű, vagy Westminster apátság, vagy Eiffel-torony nagyságú dolgok, amikről az ember úgyis tudomást szerez, mellette minden idegenvezető könyv és idegenvezetéssel éppen akkor, ha csak véletlenül foglalkozó családtag is, kéne néhány szeretetre méltó helyet mutasson olyat, ami az ő szívéhez közel van, és az emberek ezeket nagyon meghálálják. Hát, én megfigyeltem azért, hogy akár Párizsba, Flandrióba, vagy Itáliába, vagy bárhol, ha megyek, és barátaim bevisznek egy pici térre, egy sarokra, valamire, akkor az ember olyan hálás, hogy most valamivel több lett, olyat tud, ami esetleg nincs benne az úti könyve, vagy ami nem tartozik a legismertebb helyszínek közé. Ezek fontos dolgok útközben.
Hát erre gondoltam, ezt szerintem sokunknak, hallgatókat is beleértve eszébe jutott a beszélgetést, ahogy ráférne egy ilyen tárlatvezetés önnel a városban. Tehát én azt gondolom, hogy ezért annyira nem köztudottak azok a dolgok, amikről beszél. Kapjanak bármilyen publicitást, vagy beszéljen róla bármennyit, vagy bármennyi film készüljen róla, könyv, akkor sem.
Hát ez olyan, mint az Inforádió mai hallgatottsága, hogy nézik, vagy nem nézik, hallgatják, vagy nem hallgatják, kézbe veszik a könyvet. Ma, amikor már annyiféle rádió és annyiféle televízió van, ezt így nem nagyon lehet tudni. Szóval amikor még csak a Magyar Közszolgálati Televízió volt Magyarországon, még a Duna sem volt, akkor az ember majdnem tutira mehetett, hogy amit előző nap elmondott, az nagyjából eljut az emberekhez. Ma, hát vagy azt kapcsolja be éppen, vagy éppen van a másikon egy film, vagy a harmadikon egy sportközvetítés, vagy éppen egy rádiót hallgat. Hát nem lehet tudni azt, hogy mi történik. Nem véletlenül csinálom azt, hogy amit lehet, hogy amit elmondok televízióban, azért az jelenjen meg újságcikkben is, azért az előbb-utóbb jelenjen meg könyvalakban is, mert én rossz úgy vagyok beakasztva, hogy az egyszerű szórakoztatás is nagyon kedvelem, de azt hiszem, hogy néhány dolgot muszáj tudatosítani az emberekben. Úgy én úgy szoktam mondani, hogy eredményorientált vagyok. Tehát szeretném azt, hogyha amit szeretnék közölni, vagy szeretnék elérni, az azért eljutna azokhoz, akinek próbálom mondani. És azért a mindenféle formáját megragadom. Ha másképp nem, akkor ilyen ünnepnap délután az Inforádióban.